kívánok, csak a bátor farkasok jöttek
el. Úgy látszik a téma, a farkas hát igen, téma, a farkas. Pedig bárányokról is lesz szó, és a vége felé. Én akartam volna kezdeni azzal, hogy ma eléggé nehéz rostos ételeket kínálunk, az étlap, a menü eléggé Hausmannskost, hogy németül mondaná valaki. Esetleg a német a svájci, illetve a francia romantikus konyhából hoztunk egy kis farkas anyagot, és egy svájci író lesz a második, aztán a vége felé pedig lekerekítő íznek egy kis német forradalmát líra. Aki MOL-ban jött, az is durban fog távozni, ezt garantálhatjuk ma. Az első költőnk, tehát a német romantikának az egyik ismert és ismeretlen nagysága. A legnagyobb, mondhatnánk azt is, hogy a legnagyobb ismeretlen francia költő a romantikából, Alfred de Vigny. Francia versantológiákban már magyar nyelvben ugyan előfordul egy-egy mutatványnyal, de általában a líráját teljes körűen nagyon kevesen ismerik, noha nagyon kevesebb írt voltak éppen az egész életműve, nem, ő nem úgy alkott, mint mondjuk sokan manapság, hogy minden könyvhétre mondjuk egy könyvet produkál, hanem életék az elején kiadott egy kötetet, 1820-as évek közepén, és aztán szinte, ami a líráját illeti, szinte egész életére elhallgat. És aztán a halála után mondhatnám azt is, van egy prehumusz és egy posztumusz kötete. A posztumusz kötete 1863-ban halt meg, hiszen 64-ben jelent meg, Lévesztinei címen, a Sorsistennők címen. A Vigny-féle líra talán maga az, hogy ismeretlennek sok oka lehet, de nyilván egyik oka az is, hogy lírájának rendkívül sűrű intellektuális igényesség jellemzi, szűkszavú pontosság, ugyanakkor mély emberi hitelesség és egy bizonyos biblikus, tematikus vonulat. Tehát mondjuk hiányzik belőle az egyéb romantikusoknak, hogy mondjuk Musset említsem, annak a kalandos, szerelmes magánéletből is táplálkozó legendáriuma, vagy hiányzik Victor Hugo-nak, a romantika legnagyobb talán alapjának a francia irodalomban, monumentális bőbeszédűsége, verstani csillogása, sokrétűsége, és mondhatnám azt is, hogy könnyen népszerűséget elérő plebejus hangvétele. Noha Hugo-nak vannak csodálatos mély versei is, és szinte vonulatai. Hozzájárul azonban ismeretlenségéhez a Vigny-féle alkat is, és a Vigny-féle életvitel, vagy életgyakorlat is. Vigny egész életét mondhatnánk, legalábbis kereste a magány, kereste az egyedüllétet, azt mondta, hogy a magány számomra szent, nekem mindig a magány adta vissza erőimet. Kerülte nem csak magánélben, ahol voltak bizonyos szerelmi ügyei, meg mindenről minden esetleg kitérünk, de voltak éppen kerülte a politikai, irodalmi társaságokat is, és hát ehhez természetesen hozzájárultak bizonyos csalódások is, ami a politikai életet illeti, és hát ami az irodalmi életet illeti, az is. Noha voltak éppen azt mondhatjuk, hogy ha életét összehasonlítjuk más nagy francia költőkkel, például a 19. században, nagy elismerések is érték, hiszen például a Francia Akadémia tagja lett nagyon korán, viszonylag korán, 1846-ban azt hiszem, és...
De ötödszörre futott neki.
Igaz, hogy hatodszorra, azt hiszem hatodik nekifutás, ötödik nekifutásra vették föl, de mégiscsak felvették, és ha arra gondolunk, hogy más nagy francia, mai szemmel nézve fontos nagy francia költők közül szinte senki, egyik sem lett a Francia Akadémia tagja.
Sem Baudelaire, sem Mallarmé, sem Verlaine, sem
Rimbaud sem, akit akkor alig lehetett a nevét sem hallani, de mások sem.
Mondok én néhány szót a életrajzáról. 1797-ben született Lospa, francia nemesi családból származik, és súlyosan érintette őket a forradalom az apja katonatiszt volt, és ő maga is katonatiszt lett. Korán Párizsba került, apja viszonylag korán meghalt, az nagyon szigorú erkölcsű anyjával élt. 17 éves korában, mint fiatal zászlós, 18. Lajos szolgálatába lépett, aki éppen az angliai számüzetéséből tért vissza, és mint Bourbon hívő vele menekült el Napóleon 100 napos uralma alatt Belgiumba. Vele is tér vissza. De katonai szolgálat karrierjét azért elég hamar megunja, és roppant fiatalon nyugdíjazását kéri, nem egészen 30 éves. Hát erre neki, mint nemes úrnak, meg a kor szokása szerint módja van. Ott hagyja a katonaságot. Első szerelmét vagyoni okokból nem engedik elvennie, úgyhogy egy sótlan, vagyonos angol nővel házasodik össze 1825-ben, és gyakorlatilag kezdve csak irodalmi érdeklődésének él. Csaba említette, hogy egyetlen egy verses kötete jelent meg életében 1826-ban, Antik és modern költemények címen, és inkább a kortársai inkább prózai és színházi műveiből ismerték. 26-ban jelent meg Cinq Mars című regény, amely a Richelieu elleni összeesküvéssel foglalkozik, és a főhős a címadó hős. 27 és 29 között főként Shakespeare átdolgozásokkal foglalkozik, és drámákat ír. A későbbi nagy szerelmét Marie Dorvalt, színésznőt, ekkor ismeri meg. 32-ben közöl egy érdekes könyvet, most jelent meg nemrég magyarul, a Stelló. Ez három nagy elbeszélésből áll, és három költő figuráján keresztül egy fekete doktor nevű főhős mondja el a költői lét lehetetlenségét, sem az abszolút monarchia, sem az alkotmányos monarchia, sem a forradalom nem oldja meg a művész a költő életét. Ez példázza ez a három történet. Örök kitaszított marad a művész a társadalomban. Ez a téma egyébként, amit erre majd még egyik verse, a Mózes kapcsán még egy kicsit rátérünk. Egyik kedvelt, nagyon fontos témája, hogy a zseni, a kiemelkedő ember, a művész nem tud a társadalomba illeszkedni. Jó, hogy ez a romantikának általában, tehát a romantikus zseninek a problémája, hogy így mondjam, a levegőben van, kor egyik fontos témája, de Vinnyinek ez különösen fontos. 35-ben egy érdekes könyvet publikál, Katonai Szolgálat és Nagyság címmel. A korszak néhány nagy szerzőjének a mondjam itt tanításaira válaszol, akik a háborút, a vért, a gyilkolást propagálják. Ő értelmetlennek találja a katonai szolgálatot, és azt mondja, hogy a háború nem megszenteli a harcot, hanem megöli az örömet, a jámborságot, a szabadságot. Ezután már egyre kevesebbet publikál. Ahogy Csaba említette, ötször próbálkozik az akadémiai felvétel, végül is a Francia Akadémia tagja lesz. Ez valószínűleg nagyon fontos számára. És idézem egy mondatát, azt mondja, vaj mi kevéssé hiszek a septében létrehozott szervezetek áldásaiban, sokkal inkább a fokozatos jobbítások eredményeiben, mondja. De ugyanis csalódott 48-ban. Egy kicsit az alakja nagyon halványan Széchenyire emlékeztet, tehát ez inkább a reformok híve, sem mint a forradalomé. 48-ban azért is csalódott, hogy nem választották képviselővé, és furcsa módon 1852-ben csatlakozik harmadik Napóleonhoz, ami azért furcsa, mert mondjuk a kor másik nagy, vagy a legnagyobb alakja, Hugo, vehemensen szembefordul az államcsínnyel trónra került harmadik Napóleonnal. Szembefordul. Innen kezdve viszonylag keveset írt, és halála után jelent meg nagy, mondjuk így formateremtő, vagy műfajteremtő verses kötet, a Les Destinées, amelyben ha szabad ezt így mondani, a poémának, a poémának műfai jelleget adott. Poémának nevezhetünk minden nagyobb elbeszélő költeményt, vagy minden nagyobb hosszú verset, ahogy ezt később nálunk a 20. században mondták. Az ő poémái azok rendkívül pontosan leírható műfajt jelentenek, erről még ma teszünk említést. 1863-ban halt meg Párizsban. És akkor most beszéljünk a versről.
Igen, bocsánat, még van egy
igen,
hogy...
Nem.
És akkor még annyit egészítenék ki a mikrofonhoz, hogy tehát a könyvének az a cím, hogy Servi Tűzé Grandeur, tehát ez a Vigny, ez egy katona, tulajdonképpen 1827-ig, 30 éves koráig katonai szolgálatban van, és utána hát kvázi szabadságról nyugdíjazzák, hogy nem tudom, hogy mondjam, és utána igen, csak azért mondom ezt, hogy ez a servitud, ez nem csak katonai szolgálatot jelent, hanem ennek a szóval, ez a servitud szóban van valami egyéb is, valami az alávetésben, az alullevésben, a parancs uralmi rendszerben való helyfoglalásnak a nagysága és szomorúsága is benne van. Vinnyiben általában egyébként valahogy ez a később is, aki szerintem 30 éves koráig katona, az egész életében valamilyen értelemben katona marad. Vinnyiben később is, és költészetében később is van egy bizonyos kemény szigorúság, a sztoicizmusa is kissé embertelen. Úgy, ahogy ő is egyébként egyre inkább hitetlenné és magányossá válik, ez a hangjában is, a hangjának az elsötétedésében is megmutatkozik. És ahogy ő azt mondta például az Istenről, egy csodálatos mondata van a Lődélius című versében, hogy aki szeretet nélkül teremtett, mondja Isten, ő az gyűlölet nélkül fogja elveszíteni az emberiséget. És hát a természetes...
Vagyis közömbösen,
igen. És a természetről sem volt nagy véleménye, mint aztán később Baudelaire-nek és a többieknek, akiről azt mondta például, hogy anyának neveznek, mondja a természet, pedig csak sír vagyok, mondja ebben a bizonyos versében. Na most visszatérve a költészetére, ugye ennek a kötetnek az élén áll a Mózes című poéma, ebben annak az Antik és Modern Költemények című 1826-os kötetnek, amit Zsófi is említette. Hát voltak éppen Vinnyinek az egyik nagy érdeme, hogy a francia költészetben meghonosítja az antik mellett a biblikus témákat, és hát elsősorban az ószövetségi témákra gondolunk itt. Ezt a Mózes című verset egyébként Nemes Nagy Ágnes csodálatos fordításában olvashatjuk, és hát ugye lényegében a vers arról szól, ez is egy ilyen úgynevezett poéma, hogy Mózes a Nébó hegyén fölfelé haladva, hát voltak éppen eljut egy bizonyos pontig, az ígéret földjére beláthat, de be nem teheti a lábát oda. Voltak éppen ugye örök kérdés, hogy Isten miért bünteti őt ezzel, hogy nem tehet.
A Bibliában azért van erre felelet, hogy miért, több bűne is van, de egészen konkrétan talán akkor tiltja meg neki a féltékeny Isten, amikor úgy fakaszt ugye a vándorló népének a sziklából, hogy nem Istenhez fohászkodik és várja, hogy a szikla a vizet adjon, hanem ő maga erejével rájut a sziklára, és ezt úgy tekinti, hogy Isten, hogy elébe tolakodott, hogy ő akarja magát a nagy csodatevőként, és megdühödik, és azt mondja, soha nem mehetsz be.
Szóval, amikor Mózes kidugja a fejét a felleg fölé, ugye azt mondja, szólt a fellegben így, nincs vége még, Uram, kérdezi az Isten, mit kívánsz, merre, hogy hová vigyen utam? Maradok szüntelen, hatalmas és magányos? Az álmok álma már hat karolja magához. Mit tettem én azért, hogy választott legyek? Stb. Tehát ahogy Zsófi mondta, a zseni, a kiválasztott ember, a küldetéssel megállott és megvert embernek a magányos panaszát mutatja a vers, és hát egyúttal Vinnyi költészetének összes tulajdonságát is. Ugye említettem már a mítosz középpontba állítását, aztán a poémaszerű versépítkezést, amely azt jelenti, hogy kicsi hosszabb, 3, 4, 5, 6 oldalas, vagy még hosszabb epikus jellegű vers szerkezet, amelynek a középpontjában, vagy a hátterében mondjuk inkább így egy epikai történet áll, de voltak éppen ennél sokkal fontosabb az a filozófiai vagy etikai gondolat, amelynek égisze alatt, hogy mondjam, a vers megfogalmazódik. Egy következő tulajdonsága az, és talán ez is hozzájárul Vinyi ismeretlenségéhez, hogy eléggé intellektuális jellegű költészet ez. Mondhatnám azt is, hogy az eszmék, ha kicsit szigorúan akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy az eszmék illusztrálása céljából létrehozott költészet, allegorikus költészet, aminél persze ez sokkal több, hiszen ha az ember csak egy ilyet, mint a Mózes elolvas, akkor érez bizonyos nagyságot és emberi és költői nagyságot ebben a költészetben. Formavilága eléggé viszonylag egynemű, hogy nem mondjam egysíkú, az úgynevezett francia, úgynevezett alexandrint használja, tehát a 12 szótagból álló sorformákat pár rímmel váltakozó, kettő-kettő pár váltakozó pár rímmel, de ez részlet kérdés. Talán úgy is lehetne mondani, ezt már egyébként felfedezték régebbi francia irodalomtörténészek, például Albert Thibaudet, hogy ez a fajta költészet aztán a későbbi objektív vagy objektiváló vagy mondjuk egy stilizáló lírának az egyik nagy előfutára, és hát én nem tartom véletlennek, hogy Nemes Nagy például, meg az egész újhold vonulat annyira lelkesedett ezért a költőért. Az újhold egyik első, újhold évkönyv egyik első számában 87-ben, 87/1-esben Bárdos Lászlónak egy kitűnő Sterló esszéje jelent meg, és hát Nemes Nagynak más fordításai is vannak még. Akkor talán folytasd most el.
Igen. Ehhez még csak annyit, ez az úgynevezett objektiváló Vinyi-féle költészet mindig témát vagy tárgyat, tehát ebben áll az objektivitás, hogy témát vagy tárgyat keres a saját legszubjektívebb mondani valójához. Tehát nem úgy lírai, nem úgy lirikus, hogy önmagáról, az életéről, érzelmeiről, élettényeiről vallana, hanem szubjektív érzelmeit tekinti lírának, ezt tartja kitárulkozásnak, hogy elmondja, mit gondol, vagy milyen az erkölcsi ítélete, de ezt valamilyen külső történetbe öltözteti. Ahogy például a Mózesben is tulajdonképpen Istenről is ítéletet mond, azt mondja, tulajdonképpen a kiválasztottakat is gépi eszközként használja céljai elérésére, hiszen ahogy Mózes eltűnik, abban a pillanatban ott van az új vezér, akivel tovább halad a kiválasztott
nép. Így is záródik a vers, hogy elsiratták Mózes, az új hazának nekivágva ment Józsua fakón, s Némán a nép előtt, mert a mindenható kiválasztotta őt. Tehát az új megvert, az új áldozat válik.
Meghalt a király, éljen a király, és igen, folytatódik, tehát ez, hogy valamilyen módon, ez én vagyok, a kiválasztottjait gépszerűen használja. Tehát hallgassuk meg azért a mai versenyt, a farkas halálát.
Felhő, felhő után futott a felhőt holdra, ahogy tűzvészelél a füst fut gomolyogva. Az erdő már sötétült előttünk. Nesztelen lépeltünk hangtalan a harmatos gyepen, gízgaz növényeken süppeteges avarban. Amidőn észrevettük a magas mozdulatlan fenyők alatt egyszerre a nagy körmök jegyét, a hajtásba fogott vándor farkasokét. Megállt szánkban a lég, a léphetnék a lábban. Füleltünk szerteszét, megdermett némaságban várt az erdő a rét, csupán a láthatár felett nagy magasan zengett a gyászmadár, hangján a szél kakas, mert fönt szágultva az orkán nem botlott meg, csak itt-ott magányos tornyok ormán, lent a mós sziklákon, ahogy könyökre dőlt, fektében szunnyadozni látszott körben a tölgy, nem volt hát semmi nesz. Akkor meghajolva a legvénebb vadász, akinek az a dolga, hogy vezessen, megállt, szimatolt, lehasalt. Aztán ő, ki ebben szégyent még sose volt, azt suttogta felénk, hogy ott a tő homokján két kis farkas kölyök, s két körmös lény toportján pihent nem régen is, a helyük még meleg. Kihúztuk szótlanul erre a késeket. Elföldve fegyverünket, hogy csövük fényt ne vessen, az ágakat széthajtva mentünk még csöndesebben. Hárman megálltak köztünk. Néztem épp, mi van ott, és felém is egyszerre két élő szem csapott, s arrébb a gaz között négy könnyed árnyat láttam, a négy vad játszódott táncolt a borcsugárban, akár uruk körül láthatjuk napra nap úrának a vígan csaboló agarak. Szakasztott olyanok voltak, alakra, táncra, épp csak a két kölyök halálos csendben járta, tudva, hogy falak közt az ellenség alig lépésre csak az ember félszemmel alhatik. A hímfarkas az állt. A nőstény egy fa mellett épp úgy hevert, akár a márványkőbe metszett, kit a róma népe tisztelt, akinek szőredús meleg ölén lelt póját Rémusz és Romulus. A hím előjött, leült. Nagy forgas körme feszült, inak végén mélyült a kuha fölbe. Tudta, hogy veszve van, ha egyszer sikerült így rajta ütni, így bezárni a dűnt. Izzó ínyét mutatva fogai már is fogták a legbátrabb vadászek pihegő puha torkát. Nem tágította meg azt az acélfogót, bárhogy tépték húsát a csattogó golyók, kifent nagy késeket, ahogy bevágtuk őket széles orkaszába, összeköszörülődtek. Mégsem nyitotta meg, míg a legyűrte ebb dökkét lába előtt el nem hemberedett. Kiköpte, végre most velünk is szembenézett. Álltak markolatik hátában még a kések. A vére fürdette gyöpre szegezve le, komoran merett rá körben puskán csöve. Fölnézett újra ránk, és aztán visszarodjant. Nyalta a vért, amely ajkára kikigudjant, s ügyet se vetve rá, hogyan éri a vég. Hang nélkül hunta le halódó nagy szemét. Lehajtottam fejem kilőtt puskámra ottan, és gondom sem maradt tenger gondolatomban a szokács kölykeit üldözni, nehezen hagyták magára apjuk, s én ma is azt hiszem, hogy az özvegy maga a szép s nemes komolyság, ha nincs a két kicsi, megosztja férje sorsát. De várta még a ment, az oktatás, miképp tűrjék azok is könnyen az ébendő dühét, így tépve el a szörnyködést, mint a koromba ember erőszakolt a szolgálatokra, kik neki a napi fekhelyért fölvelik az erdős pusztaság ősben születteit. Hitvány, milyen puhány, így küzdöttem még eszemben, mi szégyelni való nagy nevével is az ember. Itt hagyni életet, mindent mi fájhatott. Ti tudtok már csupán fenséges állatok. Válaszkép arra, hogy mi volt a lét a földi, csupán a csend a nagy, és gyengeség a többi. Ó, hogy értette, bátor országfutó! Szívemig ért szemed fénye a kihúnyó, azt mondta, ha előd adja tedd, hogy a lélek érjen föl benned is töprengő kínos éjek végén, a minden mindegy hős fokára oda, hol én vadon szülöttje elkezdtem valaha. Nyögés, panasz, ima, ússzon a gyáva ebben. Járt hosszú és nehéz utat, te rendületlen, amerre végzett elősvények anyarul. Aztán szenvedj, mint én, és hagyj meg szóta.
Igen, Hülyeskiva fordításában hallottuk most a verset, de érdekes megemlíteni, hogy speciál ez a vers a magyar fordítási hagyományban már megvolt, ugye 1890-es években Zempléni Árpád fordított a
szóval szépen.
Először nagyon szépen ma is például ezt a sort, hogy, hogy amit így és így fordít, hogy válaszképp arra, hogy mi volt a lét a földi, csupán a csend a nagy és gyengeség a többi, a Szentlényi Árpád például így fordít, hogy nagy csak a hallgatás, a többi gyöngeség. De lefordította például a Komlós Aladár a verse, ugyancsak vannak erényei annak a fordításnak, és ennyi. A vers 1838-ban keletkezett, 1838 őszén, és 43-ban közölte, tehát 5 éve keletkezése után. Azt mondják kiadások, hogy a vers létrejöttében legalábbis véletlenül biográfiai háttérként megemlítik azt, hogy ebben az évben halt meg Winnie anyja, és ebben az évben, vagy a következő évben szakadt meg kapcsolata ezzel a bizonyos Marie Dorval színésznővel, aki hát Winnie-vel pont ezzel az elefánt csontoronyba visszahúzódó, nagyon sérülékeny, sztoikus, büszkeségű költővel szemben közzétett bizonyos intimitásokat, amelyek Winnie-t egyenesen, hát, hogy mondjam, arra készítették, hogy pellengére állítsa ezt a Marie Dorval. Tehát egyszerűen, ugye az ő egyik szavakú dőr a szemérem, és ezt a szemérmet, ezt mélyen megsértette, stb. Na most a versről talán annyit mondanánk,
hogy évek óta nem írt lírai verset, ezt említettük, hanem drámákat és regényeket publikált. Meghatározza ez az alkotási ritmus azt, hogy milyen ez a vers, ez a egyébként rendkívül nagy és nagyon hatásos vers. Minden esetre ez egy költő típus, amely ritkán ír nagy szünetekkel. Említhetnék, ilyen volt nálunk Berzsenyi, ilyen volt Vajda János, részben Pilinszky, de Nemes Nagyot is mondhatnám. A másik típus, mondjuk Viktor Hugo, vagy Ilyés, vagy Juhász Ferenc, vagy Vörös nálunk, egyfolytában ír. Na most az egyfolytában író, ez írás, ez jót tesz a költészetnek, mert finomodik, csiszolódik, a költő eljut önön legnagyobb teljesítményeit.
Hát a másik tábor nyilván az ellenkezőjét mondja.
Nem, a másik...
Nem tesz jót, mert fel se kényesül.
Nem, de a másik tábor azt mondja, igen, hogy hát az felületességre csábít, igen, a sok írás, önismétlésre, valami, igen, fajta sekélyességre. Ugyanakkor hozzá kell tenni...
Válasz nincs természetesen.
Látnunk kell, hogy azok írnak keveset általában, akiket a kritika vagy a kortársak háttérben szorítanak, akik nem tudnak kibontakozni. Hát ugye Pilinszkyt vagy Nemes Nagyot hallgatásra ítélte, tehát nem tudtak publikálni az 50-es években, vagy legfeljebb fordításokat. Tehát ennek mindig szubjektív okai mellett, vagy alkati okok mellett tulajdonképpen többnyire külső akadálya van annak, hogy megszólaljanak, aminek az a veszélye, a ritkán írás az mondjuk így a minőséget nem befolyásolja, de inkább az, hogy előbb-utóbb elhallgatnak, vagy áttérnek más műfajokra. Ennek ellenére, tehát ennek a ritkán írásnak, megszakítottan írásnak, írás ellenére Winnie a francia költészet egyik legmagasabb, romantikus költészet egyik legmagasabba és álló csillagának mondanám, és azért álló, mert semmit nem kopott a a hitelessége és az elismertsége azóta, hogy ezt a rangot elérte a francia költészetben. Ez nem gyakori, általában a költők helyzete hullámzik az utókor ízlése és a divatok szerint, hogy többre vagy kevesebbre értékelik. Vigny furcsa módon az mindig egy egyenletesebb, egyetlen egy nagyságot jelent. Tehát mondtuk, hogy poéma egy hallott, illetve elképzelt vadászjelenetet ír le, ezt a Plejád jegyzetanyaga, tehát a legkomolyabb kritikai kiadásnak a jegyzetanyaga is jelzi. Nagyon sok ellentmondás van a versben, számokban.
Ezt a magyar fordításban nem lehet.
Igen, de ez tulajdonképpen a vers értékéből nem volna semmit. Annyit lehet megállapítani, hogy nem saját élményét írja meg, ő nem vadászember. A cselekmény kovolt, de nem az életét tárja föl, hanem a belátásait és a meggyőzését.
Például a házi feladatnak mondanám majd otthon, hogyha elmélyednek esetleg a francia szöveggel össze, vagy csak a magyarban, akkor esetleg számolják meg, hogy hány farkasról van itt szó.
Vagy hány árnyékot lát.
Hány farkasról van szó? 2, 4, 6, 8, vagy hány, mert voltak éppen több lehetőség is van. Az íjés fordítás tetteség. Az íjés fordítást ez egy kicsit úgy elkenni, vagy dönt egy változat mellett, de van több lehetőség a francia szöveg alapján. Jó. Tehát annyit mondjunk a versről, hogy a poéma maga csodálatos módon a csend, az esti, vagy est, a hajnali, az est alkonyati csend leírásával indul, ugye a franciában Saint-Parlé, hogy elindul ez a csapat, vadász, és voltak éppen, hát ugye ezen is vitatkozom, hogy ez egy hadi jelenet, vagy inkább egy vadász jelenet, de hát inkább egy vadász jelenet. Hát azt jelenti. És voltak éppen ez a Saint-Parlé anélkül, hogy csendben az egész dolog, tehát a büntet és az áldozati tett is voltak éppen csendben zajlik szó nélkül, és maga a farkas is voltak éppen ellentétben állva az első szakaszban ábrázolt magatartásához, valamire majd minden meglát, vagyis felszólítja az írót, vagy a világot, elmondja a véleményét, hogy hogyan kell meghalni, voltak éppen kicsit ellentétben az előtte álló eseményekkel. Mindenesetre ez a csend motívum, ez, hogy mondjam, szinte politikai keretbe foglalja ezt az egész eseménysor, és hát kis, azt is mondhatnám, hogy nyomatékosítja a versben lezajló farkasgyilkosságot.
Három helyen van, tehát az elején csendben indulnak, aztán, hogy némán hal meg, de közben is, hogy meglátja az árnyakat, a farkas kölyköt némán kerül.
Ugye négy árnyék kergetőzik a magyar fordítás alapján, a franciában úgy kertem néhány, de hát mondom, ezt majd nézzék meg. Na most hát ugye az egyik vadász felfedezi ezeket a körmös körömnyomokat a homokban, és hát az is például olvasható itt, ugye, hogy arra vár, hogy egy csillagfénye megvilágítsa a földet, ami hát érdekes módon szintén azt árulja el, hogy ez, mint ahogy ezt más forrásokból is tudjuk, ez volt, akiben nem saját élménynek a leírása, hanem Vigny apjának és főleg nagyapjának az elbeszélései alapján keletkezett epikus leírás lehet. Ugyancsak ez, hogy a versben felbukkanó rövid idő múlva az elbeszél, egy izzó szempár néz szembe, valahol itt az első részben olvasható ez, és a háttérben ugye megpillantjuk a két kölyköt, az anyafarkast, amely római szoborra és Romulus és Remus Dajkájára emlékezteti, aki egy fatönk mellett hever. A következő jelenet sorban az, hogy a hímfarkas ugye kilép, a családját védendő kilép elébük, és hát sejti, vagy tudja, hogy az ellenség már intramuros van, tehát a falapon belül, mégpedig a farkasok ellensége az ember. És hát elkapja a kutya torkát, nekiesik, és addig nem ereszti el, amíg a vadászok bele nem eresztik puska golyóikat, illetve késeiket nem vágják a testében. Utána némán egy nyüsszentés nélkül kimúlik, mintha ügyet sem vetne arra, hogy hogyan pusztul el. A vers második része, a kommentár rész, az első kommentár rész, mert a költő, vagyis a vadászok egyike, hiszen az első részből is kiderül, hogy voltak éppen a költő úgy van előadva az egész, hogy a költő az egyik személy a madász csapatban. Voltak éppen azon töprenk, hogy a Szukacsok, és azt mondja, hogy a Szukacsok azért nem harcolt a párja mellett, mert neki a kölyköket kellett menekítenie, és majd kioktatnia arra, hogyan tűrjék az éhséget, és hogy nehogy a szövetséget kössenek az emberrel, nehogy szolgáljához szegő gyerek holmi fekhelyért, mint azok, ahogy a versben kimondatlanul a kutyák, a farkasok kváziát.
De akik, akik egykori társaik, ugye a kutya, a farkasból származó állat, hogy jusson eszünkbe egyébként a Petőfi két verse, a farkasok dala és a kutyák dala, tehát a farkas mindig szabadság szimbólum is, ebben a versben is, akkor is, hogyha bekerítik és megölik.
És hát a harmadik rész az pedig ugye az, hogy ez a döntő rész itten voltak éppen, hogy a, mint egy párbeszéd a farkassal, a költő puhánynak és szégyelnivalónak tartja az emberi nemet. A franciában debil kifejezés van, debilnek tartja az emberi nemet, szégyenkezik az emberi faj miatt, és azt mondja, hogy szerinte csak az állatok tudják méltósággal elhagyni az életet, és annak minden fájdalmat. Ez az íj és fordítása nagyon szép.
Csupán de... a csend nagy és gyengesség, a többi rögtön felidézi bennünk egyébként, ha emlékeznek, a haldokló Hamlet utolsó szava ez, mikor megjósolja Fortinbras győzelmét, csak többi néma csend. Itt ez azt jelenti, hogy az igazságot csend takarja, azt, hogy mi volt, és megismerhetetlen. Dövinyinél a csend szintén a létet, a múltat fedi be, anélkül, hogy azt kimondhatatlannak tartanák.
Még bocsánat, annyit, hogy ezt a két sort a franciában ez csodálatosan egyszerű, és nyilván ezt nehéz lenne megoldani. Szó szerint az van, hogy lássuk, mi volt az ember a Földön, tehát hogy lássuk, mi volt az ember a Földön, és hogy itt mit hagy hátra, ehhez csak a hallgatás eléggé nagy, és minden más gyengeség. Tehát ez így van szó szerint. Avoir, ce que l'on fut sur terre, ce que l'on est, és az, amit az ember itt hagy, ehhez a hallgatása nagy. Tehát az így, és az... Igen. És... Igen, az utolsó nyolc sor. Ugye ez a felszólítás, hogy a megholt farkas a szónélküli tűrésnek, és voltak éppen eléggé konzervatív filozófiájának ad hangot. Érdekes, hogy Vigny, ahogy távolodik a kereszténységtől, úgy egyre inkább közeledik a sztoicizmushoz. Ugye ebben a két eszmerendszerben némely párhuzamokat is felfedeztek a filozófia történetben, lehet is természetesen. És,
tehát a szó nélküli tűrés, a szenvedés vállalása.
Én azt mondanám, hogy ez kicsit természetesen egy skolasztikus mondani való, tehát nem túl modern mondani való, ezzel sokan ma már nem tudnának egyesülni, de a furcsasága a dolognak az, hogy az esztétikai erő, a vers lenyűgöző hatása kvázi túllendíti az embert ezen a filozófiai berzenkedésen, és a verset mégis teljes meggyőződéssel hajtja be az ember. Emerson mondja egyik eszéjében egyébként csodálatosan, hogy a keresztény és a sztoikus étosz között ugye nagyon sok hasonlóság van és volt, csupán az a nagy különbség, hogy régen mindig lehetett tudni arról, hogy valaki sztoikus. Hát nyilván egy filozófusra gondolunk itt. Az újakorokban pedig azt nagyon ritkán lehet tudni, hogy ki keresztény-e. Keresztény-e valaki vagy sem. Hát voltak éppen, igen. Ezt akartuk mondani.
Nem, még akartunk egy-két dolgot.
Igen.
Úgy is fölfoghatjuk, hogy a farkasnak ez egy hősies küzdelme a családja védelmében, hogy közben a kölykök elmenekülhessenek. Egyfelől, másfelől pedig felmagasodik ebben a szenvedésben, hiszen nagyon részletesen leírja Vinny, hogy hányféleképp ölik meg golyókkal, késekkel, de azt nem merül fel, azt nem mondja ki, azt magától értetődőnek lesz, hogy tudjuk, hogy miért kell egy farkast megölni, hogy miért ölik meg. hogy rabolt-e, ölt-e, mi történik itt, nem derül ki, hogy az emberek, a vadászok, és hát az elbeszélő is velük, egyszerűen mondjuk ki közönséges gyilkosként jelennek meg a farkas felmagasztaltásának fényében. Ez a versnek az egyik rejtett állítása, hogy az ember gyilkos fajta és öli a neki nem vétő állatokat. Persze nem következik ebből az első két részből a farkas filozófiája, de Vinnyi neveltetése miatt azért fölmerül, hogy hát mégis tűrni kell ezt a gyilkosságot, ezt a felsőbség hozta parancsot, a sors hozta kényszert, de a sorsot emelt fővel kell fogadni. Ahogy Csaba mondta, ezt Vinnyi hatalmas erővel és nagy költői erővel tudja hitelesíteni és elfogadtatni velünk. Tulajdonképpen a versek nagyon sokféle elképzelést tudnak velünk hitelesként és hozzánk közel állóként elfogadtatni. Ezt jelenti a vers ereje, a vers esztétikai értéke, hogy belénk viszi, sajátunká teszi azt is, amit lehet, hogy egyébként eszmeileg nem érzünk a magunkénak. Úgyhogy hallgassunk meg ezután egy kicsit enyhítő, de mégiscsak egy... Ez én vagyok, én zörgöpi valószínűleg.
Most én is voltam.
Igen, a Haydn-nak a 73. D-dur a vadászat című szimfóniájából a negyedik tételnek egy rövid részletét az osztrák-magyar zenekart Fischer Ádám vezényli. Igen, a 18. század végén ilyen vidámnak érzik a vadászatot. Második versünket egy prózaíró írta. Egy olyan prózaíró, aki a prózájában is lírai...
Aki ugyancsak egyetlen verses kötete megírtéken.
Igen, és lírai finomságú, költői alkat, de mégsem a líra területén alkotott jelentősebbet, hanem prózában. Robert Walser nevét említettük már estjeinken, azt hiszem többször is. Svájci író, ennél fogva nálunk kevésbé is emlékeztetek életének némely érdekességéről. Ez én vagyok a zsebem. Bocsánat, elnézést kérek. Rövid prózai tárcáiról híres, úgynevezett próza stükli, ahogy ő mondja, erről híresült el. Teleírta a német és a svájci lapokat ezekkel. A rövid prózái mellett három regényt írt, és verseket is. A rövid prózákból egyébként egy válogatást Halasi Zoltán fordításában a Magvető adott ki a Séta címmel, és később a Szkolár kiadó három regényét adta ki, a Jakob von Guntent, a Tanner testvéreket és a Mindenes. A prózai munkáiról nagyszerű emberek írtak már a 910-es években, Christian Morgenstern, Hermann Hesse és Robert Musil. Musil írja le, hogy Franz Kafka irodalma, tehát ez az ő megállapítása, nagyon sokat köszönhet Walzernek, mint egy előfutár a Kafkának. És a Kafka barátja, Max Brod, ugye, akiről tudjuk, hogy ő mentette meg a hagyatékot a pusztulástól, és ő ismeri legjobban Kafkát és a munkáit. Az ő visszaemlékezése az, hogy Kafka térdét ütögetve, nagy élvezettel olvasta fel Walzer rövid írásait a barátainak, különösen a Gebirgshallen című rövid prózát. Walzer életében, Walzernek mintegy 20 kötete jelent meg, de valódi nagyságát csak halála után fedezték fel Svájcban. Ma Gottfried Keller, Konrad Ferdinand Mayer és Friedrich Dürrenmatt mellett mondjuk így a svájci irodalom negyedik nagy klasszikusának számít.
Igen, hát annyit csak röviden egy-két szót az életéről. 1878-ban született, és 56. decemberében halt meg, és Bielben született, és 8 gyermekes család volt, tehát 7 testvére volt, kicsit terhelt a család, de hát erre nem szeretnék most kitérni.
Majd
te kitérni, igen, jó. Csak akkor, igen, szép dolgokat is mondjuk. Korán versekkel jelentkezik Bernben egy folyóiratnál, és hát a vers azt hiszi akkor még, hogy ő költő lesz, minden író ezt hiszi akkor, 20 éves korában. És aztán különböző különböző állásokat vállal, kényszerül vállalni, kifutó fiú, aztán úgynevezett kombi, tehát ilyen bank
hivatalnok
segéd, aztán írnok, és különféle állásokat vállal, titkár, mindenes, egyszerűen mindenes, segéd, mindenhol segédállásban, elég alacsony rendű tevékenységek ezek, de végtelen hozzájárulnak ahhoz az élettapasztalat gyarapodáshoz, amelyből aztán mind a három regénye voltaképpen táplálkozik.
Van egy bátyja, egy hírneves bátyja, Karl Walzer, aki például nagyszerű grafikus, nemrég jelent meg egy japán utazásának a grafikai anyaga Svájcban. Ez a Karl Walzer az, aki a Samuel Fischer kiadó, a Fischer Verlag berlini villájában a mennyezet freskót például ő festette. Egyébként minden az öccsének minden kötetéhez ő készítette a fedőlapot, ő tervezte meg grafikailag, egy nagyszerű grafikus.
Igen, ha az ember egyébként Svájcban jár, akkor még ma is láthatja élethű nagyságban minden, ugyanazokat a helyszíneket, egy szállóporszor ellenpibban Svájcban, mondhatná az ember. Például a Mindenes című regényének a helyszíne, a regényben úgy jelenti Bérenszvilla falut, valójában Védenszvilla, és Védenszvilla ez a villa, ahol ez a Mindenes segédfiú.
Zuma Abendstern nevű villa, ma is ezt a nevet viseli.
Igen, ugyanúgy néz ki, és ma egy Walzer kutatónak a tulajdonában van, aki Walzernek bizonyos műveit a pszichiátriai intézetben.
Beszélünk.
Sokáig kibogozhatatlannak tűnő műveit kvázi felfejtette, már az írásmódot megfejtette a 70-es években. Tehát ma ketten fejtették meg, az egyik ma ebben a villában lakik, és mi is voltunk ebben a villában. Nagyon kedvesen körbevezetett, és a regényből, de ez kiderült persze,
hogy látogatható, bejelentkező után látogatható.
Kiderült, hogy persze az irodalom és a művészeti emelt valóságnak általában semmi köze nincs a valósághoz. Ha az ember először elolvassa a regényt, vagyis például pláne lefordítja, mint amit én tettem, akkor, és oda megy megnézni a helyszínt, hát voltak éppen, hát egyik csodálkozásban a másik, Jézusom, hát ez lába. Ilyen kicsi, ilyen szűk ez a szoba, ilyen kicsi, ilyen, a lába az asztal.
Nagyon dinamikus vagy.
Igen. De Zsófi is dinamikus.
Igen. Mind a ketten dinamikusak.
Akkor addig mondd el, szíves, ezt
mert a pillanat, már is kész vagyok, és most ide teszem, mert ez így lesz jó.
Köszönöm
szépen. Most újra akkor lehetne. A kendőt is csinálod. Így.
Nem, most itt a kezem már csinálom.
Tehát hány órig vetődik fel a Berlinben? Megy Berlinben él 7 évet, akkor utána visszajön Zürichben is él 7 évet. De magát városi nomádnak nevezi, és hát például Zürichben ez alatt a 7 év alatt kb. 77 lakásban valaki. És egy híres Walser kutató, Werner Morlang, aki a másik felfejtője ennek az írásnak, ez végigvezetett.
Majd elmondja.
Nem, várja, csak annyit akarok mondani, hogy például lakott abban, aki Zürichben jár, tudja mi az, hogy Spiegelgasse. A Spiegelgasse az a híres utca, ahol a Cabaret Voltaire is 16-ban megnyílt, a dadaistáknak a fészke. És ha feljebb megyünk a Spiegelgasse-ban, akkor ott látni egy házat, ahol tábla van a falán a háznak, és ki van így, hogy ott élt, mielőtt hazautazott volna forradalmat csinálni, Lenin elvtárs. De ugyanebben a házban halt meg Büchner elvtárs 130 évvel azelőtt. Tehát egy nagyon érdekes városrész, ott közvetlenül ennek a háznak a szomszédságában, a tőszomszédságában lakott maga ez a Walser is, és állítólag a legenda szerint, ezt Dürrenmatt meséli el, találkozott Lenin elvtárssal 1917-ben. És megkérdezte a Lenin elvtársat, hogy Lenin úr maga ismeri a gláruszi kört és kenyeret? A választ nem ismerjük.
A látogatásunkról azt elmondanám, hogy a regényben nagy, elegáns úri villáról van szó, szóval az embernek ez a benyomása, és nagyon szűkös és kicsi és keskeny ez a villa, csak a kilátás szép belőle, és az az érdekes, hogy az írói fantázia nem csak az feldúsítja a környezetet, és más szintre emeli, mint amelyben lejátszódik, hanem az, hogy a regény keltette benyomáson a valóság sem módosít. Tehát hiába látjuk azt, hogy milyen az eredeti villa, bennünk mégiscsak az él, amit a regény hozott létre. A létezőt is ahhoz igazítjuk. Ez volt ennek a látogatásnak talán a legérdekesebb tapasztalata. Walsernek ez az egyetlen verses kötete jelent meg életében.
909-ben.
909, igen. És utolsó rövid prózai kötete pedig 25-ben a Rózsa címmel látott napvilágot. Ez azért érdekes, mert Csaba említette, hogy a család terhelt, így van. Az anyja buskomor volt, és két fiú testvére lett öngyilkos. Egyébként a 8 gyereknek egyetlen egy utódja sem született. És több évtizedes írói lét és létbizonytalanság után mondhatjuk így, hogy Walser feladja a küzdelmest, és ő kopogtat egy pszichiátriai intézet
kapuján.
A Waldaui Pszichiátriai Intézet kapuján, és életfáradtságra hivatkozva felvételét kéri. És a Walter Morgenthaler egy nagyszerű pszichiáter...
De mi bajon kérdezik tőle? Bocsánat.
Mondom, életfáradtságra hivatkozva. Ja. 33-ban, tehát egy darabig ott van, Waldauban, és 33-ban áthelyezik Herisauban. Ma itt természetesen emlékhely van, ott is van eltemetve, és aki elmegy ezt a helyet meglátogatni, körbejárhatja azt a hatalmas, több kilométeres utat, minden nap óriási sétát tett. Na most, ilyen értelemben ő nem volt pszichiátria, ő kérte a felvételét, évekig írt még bent a pszichiátrián, de hát gondoljuk meg, 27 évet élt még ott.
33-ig írt, és 33-tól napig bejött.
Igen. És az elején, a 30-as évekig apró cédulákra tűhegyes ceruzákkal jegyezgetett. Ezt hívják mikrogramoknak, azt hitték, hogy titkos írással van följegyezve. Ezt fejtette meg ez a Bernard Echten, aki a villában lakik. És a mikrogramoknak nevezett rövid prózastüklik, hány kötet? 6 vaskos kötetre rúgnak. Ezek rövid darabokból állnak, de ezek között is elég sok vers van. Tehát itt is a verstermés, először van egy fiatalkori verskötet, és később is a rövid prózák között nagyon sok vers. Tehát két korpusz van. A korai megformált, kötött formákkal szemben ezek a későbbiek inkább intellektuális szabad versek, Persze a nyelvnek szokatlan, merész, szokatlan szókígyókból álló sorozataival. És el kell mondanunk, hogy Vázert itt az intézetekben a 30-as évektől egy fiatal rajongója látogatja élete végéig, és tulajdonképpen ő lesz a gondviselője, és ő gondoskodik aztán a, és a művek kiadásáról, és kiad egy Károly Zéliknek hívják, beszédes neve van, hogy lelkes, Zélig, és Wanderungen mit Robert Walser, egyfajta ekermanja lesz Robert Walsernek, aki Herisauban halt meg 56. december 25-én. Na most Walser az egyik első regényében, a Tanner testvérekben, minden regénye önéletrajzi vétetése egyébként, leír egy Sebastian nevű fiatal költőt, akire aki az egyik főszerepben mindig sokat vándorolnak a regényeiben, és a főszereplő vándorlása közben holtan talál erre a fiatal költőre, amint a hóban elterülve fekszik. 907-ben ebben a leírásban Walser hajszál fontos képét adja saját halálának. Őt is egyik sétája után a hóban elterülve találták meg.
Én ott látszik a rendőrségi felvétel. Eldobta a kalapját, vagy hogy is ott?
Hát elborult a kalapját. Ezt nem nevezhetjük önbeteljesítő jóslatnak, hanem csak annak, hogy és nem megérzésnek, ezek valószínűleg véletlen egybeesések, de kétségtelen, hogy az emberben felmerül, mivel téli versek, havas versek hoztunk, Téli nap és a Hajnalcsillag című, amelyeket kérem Tamást, hogy hallgassuk meg, hogy miért olyan fontos Walsernek a hó.
Téli nap. Ben falon, kinn a házon, már nem sokáig szállunk arany ég. Napsütés. A nap magára szedte, mi tájra füzögetve az éj volt és a köd. Nyugtató puha lárma, mels mellett kéz kitárva, és boldog napsütés. Nos, én is elfeledtem, hogy mi nyomasztott engem, hogy mi fájt, s mi gyötör. Hajnalcsillag. Kitárom most az ablakot, sötét még a hajnali fény. A hóesés alá hagyott egy nagy csillag. Csillag, csillag, gyönyörű, szép és boldog. A messzeség fehéren villog, minden csúcs fehér a hótól. Szent és friss láng van, reggeli szélcsend a világon. Minden hang érthető, mint gyerekasztal fénylik a tető. Hang és fehér. Egy nagy-nagy pusztaság terül el, de ideg csöngyére tör minden hang. És én égek belül.
Igen, talán érzékelhető ebből a két kis versből is egy bizonyos lígyszerűség, egy dalszerűség. Voltak éppen az is nyilván érezhető, aztán inkább a német változatból, az eredetiből jobban, hogy Walser nem törekedett, nem állt, hogy úgy mondjam, az akkori, a korszak lírai színvonalán, hogy úgy mondjam. Ha arra gondolunk, hogy ezzel egy időben, 907-ben jelenik meg például a Liakian Ajegedicke című kötetet, ez pedig 1909-ben. Tehát ez a fajta naív rácsodálkozás, ez a kereset a kicsiségnek, az aprólékosságnak, a kendőzetlen egyszerűségnek a keresése, és a szinte azt mondhatnám talán, hogy a tapogatózásban álló világfelismerés, ez ugyanakkor ennek a walseri gyermeki lírának egy sajátos pozíciót ad a német lira történetben. Jellemzőek a szavak, általában azok a szavak, amelyeket egy költő használ, Wagnernél ezek németül unscheinbar stillt lány, tehát feltűnésmentes, nem is unscheinbar, nehéz lefordítani, tehát amit az ember nehezen lát meg, semmiképpen nem a tolakodásnak a szinonimája, a stíl, a
szinte
csend,
jelentéktelen.
Szinte a jelentéktelenségnek a keresése, a mega, mint ahogy Walserre egyébként is a prózájára is jelenti.
Kicsi, hol.
A, például Jakob von Gunther című regénye egy intézetben játszódik fiatal diákok között, és ott is erről az aláfölé rendeltségi viszonylatban zajló életről, és az elbújás, az eltűnés, a felszívódásnak különböző formáiról.
És hogy úgy lehet megúszni az életet, ha az ember kicsi, jelentéktelen, és tulajdonképpen a hatalmasok elől eltűnik. Tehát, ha szemügyre vesszük Dövinjének a felszólítását, hogy a sorsod úgy kell elfogadni, ahogy adódik, de abban van egy heroikus gesztus, ebben semmi heroikus nincs, hanem azt mondja, hogy kicsinek kell lenni, és feltűnésmentesnek. Ő mindig annak is tartja magát.
Na most a csend, a hó és a tél, ez az egész és összes járulékai, azok természetesen ugyanezt a képzetvilágot bontják ki, vagy variálják, árnyalják. És a felolvasott két vers is, egyébként érdekes módon ebben például a Rilkére is hasonlít, hogy a téli időszakot tartja az alkotás szempontjából rendkívül termékenynek. Maga ez a Wintersonne vers, ugye rögtön az első sorban, ezt én így fordítom, mind a kettő az én gyarló fordításomban hangzott el, de ha a németet vesszük, ugye az első sorban bent falon, kínházon, tehát rögtön a belső és a külsőnek valamiféle párhuzamáról, tükröződéséről reúttal az első sor, de érdekessége a németben az első sornak, hogy azt mondja, auf Wenden und an Mauern. Tehát két a falra vonatkozólag, nyelvtanilag is, verbálisan is a falnak a két megjelölését használja. A Wand az ugye általában szoba belső, tehát belső falra falazatra utal, a Mauer az pedig inkább külső, tehát inkább
fal,
a...
Fal, támfal, kerítés.
Igen, erre utal. Na most, tehát, hogy belül és kívül is ugye megjelenik ez a napfény, de rögtön mondja, hogy nem fog sokáig tartani. Ez a másik, amit rögtön szeretnénk felvinni a figyelmet arra, hogy a Walseri észjárásnak ez a rögtön az állításnak a szinte el sem fogadása, ugyancsak a menekülésnek és a verschwindennek, az eltűnésnek, a láthatatlanná válásnak a kvázi verbális mellékjelensége az, hogy az szinte az állítást sem vállalja tökéletesen, és csak egy pillanatig vállalja, és utána erre rá csak egy ezzel ellentétes értelmű szóval, tehát tulajdonképpen csak ellentétekben tud előre mozogni. Mindegyik verse, de ezek a versei is ezt egyébként illusztrálják. Egyébként ahogy átlapoztam ezt a kötetet, nagyon, hogy mondjam, gyönyörű versek, apróbb darabok vannak ebben a 909-es kötetben, de ilyen sorokkal, hogy csak egyet-kettőt kiírtam, hogy sok máshoz hasonló a prózában mondom, abban szeretnék segítkezni, hogy kivigyük a szenvedést a világból. Vagy például azt mondja, járom az utam egy ideig messze is hazavezet, Weit und heim, ezt mondja a németben, tehát messze vezet az utam, és heim, és haza is egyben, furcsa módon, és egyben haza. És aztán minden szó és hang nélkül hirtelen félreeső vagyok, ahogy lehetne talán így fordítani, vagy mellőzött vagyok, beiseite, bin ich beiseite. Ez az örökös, talán nem mellőzöttség, nem, ez nem irodalmi mellőzött, valami ilyen hivatásbeli mellőzöttség, hanem általában emberi mellőzöttség, általában észrevétlenség, általában a mellékvágányra való helyezettségnek, illetve hogy az élet ezeken a mellékvágányokon zajlik, ennek a kifejezése. De egyébként csodálatos, még létigasságokra is képesek ezek a kis lírai darabok, hogy csak egyet mondjak, példaként erre azt mondja a következő lapon, hogy wie klein ist hier das Leben, wie groß das Nichts, der Himmel bietet das Licht, hat alles dem Stehengegeben. Milyen kicsi itt az élet, és milyen nagy a semmi. Az ég, miután elfáradt a fénybe, miután belefáradt a fénybe, a ragyogásba, mindent a hóra ruházott át. Na most, hogy visszatérjek a vershez, nagyon szereti a kis életképeket, mint ebben is tulajdonképpen a nappali verőfényről, a havazás utáni hajnalról van szó. De általában csak szereti a futó pillanatokat rögzíteni. Például ugye a második versben, hogy kitárja az ablakot és leírja a hajnali látványt, egyben valamiféle hirtelen kitáruló gyönyörűséget, vagy érzett gyönyörűséget is ír, de együtt azt is érzékelteti, hogy ebben ő mennyire idegen. Hogy az ellentétet, például egy példát hozzak, tehát a Hajnali csillag című versnek a mára második sorában az van, hogy sötét még a hajnali fény, németül az van, es ist dunkle morgen hell. Szóval hogy lehet sötét egy reggeli világosság? Ezt nem tudjuk, ezt csak a költészet tudja talán megmagyarázni. Minden esetre, hogy úgy mondjam, a vers maga is, mind a két vers arról szól tulajdonképpen, hogy a nappal hogyan érzünk, hogyan, ugye német szóval, talán Hegelből erre de sokan emlékeznek.
Az Aufgehoben.
Aufgehoben, Aufgehoben, befejezett mellékben igen évre, hogy hogyan őrzi meg,
szünteti meg, így fordították.
Hegelt így, de ugyanez a szó fordul itt is elő a Wintersonde negyedik sorában, der Tag hat aufgehoben, was auf dem Land gewoben. Tehát a nap, a nappal, a fényes része az életnek megőrizte azt, ami az éjszakában történik, és nagyon érdekes a németben a hatodik sorban is, ami nem is tudom, hogy van, úgyhogy ami az éj volt és a köd, was Nacht und Nebel war. Ugye, aki németül tud, azt tudja, hogy ez a Nacht und Nebel, ez egyrészt csodálatosan alliterációs hatása miatt, ez a visszatérő, ismétlő, szinte kataton páros megnevezés, ez ugyancsak a Vázeli lírának az egyik, hogy mondjam, mikroszkopikusan látható sajátossága és jegye, felismerhető, de ez, hogy Nacht und Nebel, ezt szokták mondani, hogy Nacht und Nebel Aktion. Ugye, hogy valamit az ember az éjszaka leple alatt, az éjszaka és a köd leple alatt intéz el, hát kvázi klám, vagy titokban, vagy...
Hát ez egy közmondásos fordulat.
Ez egy ilyen, igen. Na mostan még talán azt is mondanám, hogy ugye a súlykolási módszernek egy ilyen kis téren belül rendkívül nagy, hogy mondjam, szerepe van. Mindig, amikor az ember olvassa ezeket a felfakadó, méről felfakadó, egyszerű kis lírai, lírszerű darabokat, akkor ez az érzése talán, ez a bevésésre való törekvés, a súlykolásra való, a zuhanásszerű, a kicsisége ellenére a szomorúságnak ez a zuhanása van mindegyik darabban, én úgy érzem. És ugyanakkor pedig van benne valamilyen pozitívum, és hiába fut ki ez a vers, hogy azt mondja, hogy mi fájt, mi gyötört, az schmerz und schwere vár, megint a alliteráló két szó, schmerz und schwere, ami fájdalom volt és nehézség volt. Azt mondja, most elfeledtem ebben a pillanatban, ami sokáig ült rajtam, ugye megint ez, hogy nem fog sokáig tartani, mondja a második sorban ez az onnanság, a végén megint ezt az ellentétes fogalmazást meg lehet figyelni, hogy ami sokáig ült rajtam, amit sokáig viseltem, ami fájdalom és nehézség volt, azt most hirtelen elfeledtem ebben a reggeli fényben. Talán még annyit, hogy hogy egy objektíváló törekvés jellemző.
Igen, tehát hogy miért, azt kérdeztem az elején, miért fontos Vázernek a tél, a hó, miért szereti ennyibe? És van egy nagyon szép kis kötet, nem tudom, hogy itt van-e, amelyben a téli versei és írásai gyűjtötték, egy külön kiadásban adták ki, egy nagyon szép kötet.
Mély tél.
Mély tél a címed. És azt írja az utolsó szerző, hogy azért, mert Vázernél a hó olyan, mint a szerelem, átalakítja a világot. Azt hiszem, hogy nem olyan, mint a szerelem, de mindenképpen ennek az alacsony sorból jövő küszködő, beilleszkedni nem tudó magányos írónak és megfigyelőnek, aki minden írásába kicsinnek és alacsony sorúnak állítja magát, Vázer számára a hó az egyenlőség, az emancipáció lehetősége. Mindent egyenletesen, ezt ezerszer leírja, könyörtelenül, egyformán von be, tüntet el, egyenlít ki, szorít nyugalomra, egyneműsít, eltűnnek a csúf dolgok, a szögletek, a mocsok, a töredezettség, a csonkok, a kopásságosság, eltűnik az élet a hó alatt, tehát egy havazás, a csend és a havazás A világ egyneművé válik. A tülekedő lármás életharccal ellentétben ez végre átmenetileg egy olyan egyensúlyi pont számára, olyan, mintha visszakerülne a teremtés elejére. Megengedi, hogy az ember senki legyen. Nem muszáj valakivé válni. Ő azért hivatkozott életfáradtságra, mert nem bírta a tülekedést, tulajdonképpen egyfajta életképtelenségről van szó. Nem bírja azt a tempót, azt az életmódot, amelyet a társadalom rákényszerít. A havazásban, a hó látványában úgy érezte, hogy olyan, mintha visszakerülne ugye a mindenfajta víz vagy tenger principium ilyen, de ilyen a hó látványa is, vagy a síkság látványa, mintha a magzatvízben levegne, egyfajta önfelett létezésben. Ez egy nagy közös létezésben való feloldódás, boldogsága. Ez minden téli versében benne van. Nem fáj már semmi, ugye? Ez a Schmerz und Schwere nincs többé, feloldódott a látványba.
Mielőtt Walsertől elbúcsúzunk, csak néhány mondatot szeretnék felolvasni egy kis tárcájából. Te az egész, csak itt... Pár mondat összeállom, szóval van egy Havazás című csodálatos tárcája. Havazik, havazik, hullami csak hullhat az égből, már pedig tetemes mennyiség hullhat. És nem ér véget, se vége, se hossza. Nincs többé ég, minden egyetlen merő szürkes fehér havazás. Levegő sincsen többé, az is csupa hó. Föld sincsen többé, hófedél, és megint csak hó és hó, hófed, tetőt, utcát, fatörzset. Mindenre ő hull, és érthető, hiszen ha hull, érthető módon mindenre ráhull kivétel nélkül. Mindennek viselnie kell a havat, szilárd tárgynak és annak is, amely mozog, például a kocsiknak. Ingó és ingatlan viseli őt, telek és hordozható ingóság, rönk, karó és pózna, de szintúgy minden járkáló ember. Nincs egyetlen folt, amelyet érintetlenül hagyna, ha csak nem azt, ami házakban, alagutakban vagy barlangokban bújik meg. Egész erdőket, rónákat, hegyeket, városokat, falvakat, mezőségeket takar el a hó. Egész államok, államháztartások fekszenek hó alatt. Csak a tengerek és folyók vetik le a hót. A tengert lehetetlen behavazni, mert a víz egyszerűen minden havat beszív és lenyel. A kacat azonban, a hulladék, a roncsszafat, a fecni, a kő és kavics igenis arra született, hogy behavazzák. Minden kutyát, macskát, galambot, verebet, tehenet és lovat befed a hó, de ugyancsak minden kalapot, szoknyát, nadrágot, cipőt és orrot. Csinos asszonyok remetül, de ugyancsak arcokra, kezekre és iskolába induló zsenge kisgyermekek szempilláira, stb. Stb. Így meg tovább, másfél oldal.
Igen.
Akkor menjünk zenével tovább.
Igen. Csajkovszki Téli álmok, az első szimfónia volt, visel ezt a nevet, hogy Téli álmok szimfóniája. A negyedik Andante tételnek egy rövid részletét hallgatjuk meg pihenésképpen, vagy átvezetésképpen. Az orosz állami szimfonikus zenekar Vladimir Nikolájev vezéli.
utolsó lekerekítő figuránk egy német, ma 80, vagy idén 86. életévét betöltő
kortárs
német költőíró is mindenesen. Tényleg Hans Magnus Enzensberger, akiről beszélünk, 29-ben született, valóban a német szellemi élet egyik nagy, hogy mondjam, legszínesebb, legsokoldalúbb és öregi fiúnak tűnő alakja. Rengeteg könyvet adott ki. Kicsit, ha szigorúak volnánk, azt mondhatnánk, hogy a legnagyobb kortárs író mű nélkül, de ez így azért csak sok könyve.
Ez sem igaz.
Ez sem igaz, mert nyilván van nagy műve, csak így hirtelen nehéz lenne a sok közül egyet kiemelni, mert nagyon sok műfajban alkotott sokat és jelentőset, de inkább egy hogy mondjam, fermentális ereje van, sok mindenhez
hozzászól. Mégis egy szóval lehet megnézni, akkor azt mondjuk rá, hogy költő, nagyon sok verses kötete van. És
hát költőként indult mindenki. Ugye,
de aztán hétben, nagyon sok mindent csinál.
Igen, a Farkasok védelme című, Fetájdi minden Völfe című kötetével indult, és azt, ebből aztán a magyar kiadás három kötetéből csinált egy szép kis kötetet Garai Gábor fordításában. Jelentő, hogy Garai Gábor érzte magához közel. Vannak nagyszerű dolgok ebben. Ha nem lesz időnk, majd felolvasok egyet, amiket. Mert komoly dolgok is vannak ebben, nem csak mindennek a tagadása és lerombolása. Ő egy ilyen nagy leromboló, egy ilyen nagy kérdőre való. Hát például Brentánóból írta az egyetemi dolgozatát, vagy doktori disszertációját, már a második világháború után, a 40-es évek végén, és hát ebben elsősorban a hagyomány szerepében is a költészet megújításával és mindenféle dolgokban foglalkozik, és Brentán költészete kapcsán. Annyit az életéről, hogy Bayernban született Bajorországban, egy kis faluban, de lényegében Nürnbergbe töltötte el a fiatalkorát. Az apja, ha jól tudom, postatiszt volt, magasságú postatiszt volt, aztán később az első, Németország első rádiós bemondója, ilyeneket is lehet olvasni a néletrajzokban. Maga ugye 29-re született, 40, a háború idején 44-45 éves körülbelül, 15, nem egészen
16-ig.
Amikor elviszik a Volkssturmban, Hitler utolsó érve volt ez, ugye.
Megszökik, hazaverekszi magát.
Hazaverekszi, tehát élve a háborúban, hogy túléli, és utána germanisztikát, filozófiát tanul különböző német egyetemeken, de Párizsról is eljut, a Sorbonne-on is tanul, aztán megírja ezt a bizonyos disszertációját, és a háború után alakuló híres Gruppenzigen Fierzig körül, a 47-es csoport körül, ő is ott van, de nem igazán szervesen tagja ennek a írói csoportosulásnak, és hát később pedig ugye ott az előbb.
Nagyon sok nyelvet tud, nagyon sok nyelvből fordít, megszerűen.
Sok nyelvet tud, sok országot ismert, első felesége például norvég volt, és következtében is a nézben, Norvégiában élt egy darabig, itt ez a magyar kötet is azt írja, hogy a jelenleg Norvégiában élő költő. Ugye? De aztán persze az utazások veszélyesek, mert elvetődik a Szovjetunióba is, ott pedig egy szovjet kisnővel ismerkedik meg.
Hát Fagyeljev lányával.
Fagyeljev lányával, akinek a kedvéért ott hagyja a norvég hölgyet, és egy darabig él ezzel a szovjet hölgyel. Aztán miután telnek múlnak az évek, továbbáll. Ma Münchenben él, ki tudja kivel és hogy, és változatlanul hihetetlen termékenységgel adja ki a könyveit. Nem csak a saját irodalmi tevékenysége mérhetetlen és áttekinthetetlen, hanem a kiadói és főleg szellemi befolyásolási tevékenysége elképesztő Németországban. Csak egyet hoztam magammal, volt Németországban egy könyvsorozat, úgy hívták, hogy The Andere Bibliothek. Ez minden hónapban megjelent egy kötet volt, és ezt 2007-ig, amelyek kéne elugralták, onnan maga Enzensberger, hát szerkesztette
a Grénorra,
volt, ez így nézett ki, csodálatos kis dobozokban volt, és szóval
könyvritkaságokat.
Ma már ezek könyvritkaságok, és minden hónapban nagyon érdekes, a felvilágosodás vonalában álló irodalmi és egyéb, szóval nem csak irodalmi műveket adott ki, hanem hogy mondjam, szellem és szemléletformáló könyveket adott ki. Mi magyarok büszkék lehetünk arra, hogyha jól emlékszem, 81-ben indult Lukiánosszal ez a sorozat, és rögtön az elején, a 10. kötet körül már megjelent három, 10. és 20. között három magyar kötet is, az egyik Kosztolányinak az édesannája volt, és a másik pedig Ilyesnek a Puszta címen megjelent Puszták népe című könyve, és a harmadik Szász Bélának a Minden kényszer nélkül című könyve. Szóval ez is jelzi, hogy szerint hihetetlen, hát több mint 300 kötet jelent meg ebben a sorozatban.
De azért például megjelent egy olyan kötete, hogy a Modern Költészet Múzeum az, amely meghatározó kötete a mai német lírának, a Museum der Modernen Poesie. Vagy olyan lapokat szerkesztett, mint a Kurzbuch vagy a Transatlantik. Ezek mind történelmet írtak a német irodalom történet. Kitalált persze egy ilyen avantgárd gesztus is, egy versautomatát, amely ma múzeumban látható. De a legjelentősebb könyvkiadói cselekedete ez mégiscsak ez a sorozat. De például rengeteg ötlete van, és nagyon szereti a költészetben is ezt részesíti előnyben a váratlant, a szokatlant, az ötletszerűt, irtózik a pátosztól. Egyfajta lebontó, radikális költészet az övé, de persze ennek megvan az a veszély.